Urunk Jézusunk, olyan csodálatos volt a te születésed, olyan csodálatos volt az egész életed, olyan csodálatos volt a te halálod, és olyan csodálatos a te feltámadásod. Köszönöm, Uram, hogy ezt a hosszú utat, ezt mind értem tetted meg, azért, hogy én ne vesszek el a bűneim miatt, hanem a te kegyelmed által új életet nyerhessek. Ámen.
Köszönöm, Zoli. Köszönöm a dicsőítő csapat. Nagyon jó volt. Annyira jó énekelni, dicsérni az Istent együtt. Együtt lenni Isten házában. Gyerekek már mennek a gyerekórára, tanítók készültek rájuk, és nagyon jó, hogy együtt lehetünk és hallhatjuk az Isten igét. Hiszünk, hogy Isten akar újra ma szólni hozzánk. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten hozott a Sarokkő gyülekezetben, és benne vagyunk egy sorozatban. Az első Péter levelet veszünk, és éppen a felénél tartunk ennek a könyvnek. 2,5 rész van mögöttünk, és 2,5 rész még van előttünk. Tehát pont a közepén vagyunk. És ma reggel az első Péter a 3. fejezetet, a 8. verstől 22. verset fogunk venni. Mindjárt fogunk ezt kivetíteni, és akkor versről versről fogunk menni, nem fogunk előre olvasni, csak menjünk át végig ezen a textuson. Péter kezdi ezt a részt ennek a levélnek, hogy azt mondja, hogy végül pedig legyetek mindnyájan. Nézzük meg egy 8. verset, tegyünk fel ezek a verseket. És ezzel a mondata, hogy végül pedig legyetek mindnyájan, Péter szeretne összefoglalni a mondani valóját, ugye, mindenkinek. Szeretne, hogy mindannyiunk alkalmazunk azt, amit eddig hallottunk. Tehát ez ilyen összefoglaló, és most ez mindenkire vonatkozik. Mindannyiunk alkalmazunk azt, amit eddig hallottunk. Hát mi volt eddig hangsúlyos Péternek? Mi volt a fő üzenet eddig ennek a könyvnek? Az első két versben itt összefoglalja. Okay? Nézzük ezt meg, az első két verset. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosok. Pozitívan kifejezi, hogyan viselkedjünk másokkal. Pozitívan, olyan gyönyörű szépen kifejezi ezt. És akkor folytatja, ne fizessetek a gonoszért a gonoszszal, vagy a gyalázkodásért a gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivatotok el, hogy áldást örököljetek. De mi a fő üzenet eddig a könyvnek akkor ezek szerint? Péternek nagyon fontos, amikor igazságtalanul bánnak velünk, ugye? Amikor meggyalázzák, amikor rágalmaznák, akkor vigyázzatok, ne szólj vissza, ne fizesd vissza, hanem figyeljetek, ahogyan viselkedtek, és ahogyan beszéltek másokkal. Ellenkezőleg mondjatok áldást. És Péter ebben a textusban arra fog beszélni, hogy hogyan beszélünk másokkal. A cselekedetünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk, a cselekedet nagyon fontos, és a szavak is, mind a kettő. Ezek a versekben Péter hangsúlyosan fogja tenni. Hogyan beszélünk, amikor esetleg gonoszul bántanak velünk? Mondjátok áldást! Azért, mert hogy mondja, hogy ahogyan áldást örököltetek. Tehát mi már örököltünk egy áldást, és most adjunk tovább azt az áldást, amit ő adott nekünk. Élő reményünk van. Azt is láttuk az elmúlt fejezetekben, hogy Péter hivatkozott Jézus Krisztusra, mint a mi példaképünk, ugye? Azt olvasott a másik fejezetben, hogy Jézus Krisztus álnokságot sem hagyta el az ő száját. Jézus Krisztus, amikor meggyalázták őt, akkor ő csendben maradt. Nem viszonozta a gyalázatot. Nem fenyegetőzött, mondta Péter. Amikor a keresztre feszítettek és megszégyenítettek, Krisztus csendben maradt. Nem viszonozta ezt, amikor megalázták. Tehát azt is láttuk a múltkor, hogy milyen tanácsot adott nekünk, amikor az állam igazságtalanul bánik velünk. Vagy amikor arra is láttuk a múltkor, hogy amikor a főnököd igazságtalanul bánik vele, de egy beosztott vagy, egy dolgozó egy munkahelyén, és ahogyan gonoszul bánnak vele, akkor hogyan kell itt viszonyulni ilyenkor. És a múlt héten látunk, hogy amikor a férjük esetleg igazságtalanul bánnak a feleségükkel. Múlt héten hallottuk egy kiváló prédikációt Zolitól, amikor feldolgozta az első Péter 3, az első 7 verset a házasságról. Milyen csodálatos, milyen radikális volt ez a tanítás, ugye? Péter bíztatja a feleségüket, hogy csendesen, szeliden, szó nélkül viselkedjél, amikor esetleg a nem keresztény római állampolgár férj úgy bánik veled. Csendesen, és azt mondja, hogy szó nélkül nyerd meg őt. Most a mi fülünk el, ez kicsit igazságtalan hangzik, hogy a feleségek csend nélkül, szó nélkül kell maradjon. De ez egy nagyon radikális tanítás volt. A római állampolgároknak a férj olyan volt, mint a tulajdonos az ő feleségnek. Úgy bántott vele, ahogy akart. A feleségnek nem volt semmi joga. És a feleségnek kellett keresni, vagy követni az ő férjét az ő vallásban. Úgy azt az Isten kellett imádni, mint az ő férje. De most Péter mit mond? Csendesen és szeléden próbáld megnyerni a férjedet, hogy ő keresztény váljon. De magyarul ne kövess az ő vallását. Ez egy radikális tanítás volt. És mi lett az eredmény? Pár száz év eltelt, és egész római birodalom átvált keresztényé. De sikerült ez a taktika, hogy csendesen, szeliden nyerjük meg az embereket. Péter bíztat minket ezek a versekben, hogy nagyon fontos a viselkedésünk és a beszédünk. Minden kettő fontos. Amikor számon kérik, akkor látnak, hogy de furcsán viselkedsz. Miért ilyen furcsán viselkedsz? Fognak számon kérni. Kicsit később, a 16. és a 17. versben ezt fogunk olvasni. Amikor valaki igazságtalanul bánik veled, és te alázatosan viselkedsz, akkor rá fognak kérdezni, ez miért van ez? Ez pedig szeliden és tisztelettudóan, nagyon fontos szavak, szeliden és tisztelettudóan. Jól lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázak a ti Krisztusban való példás életeket. Mert jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Tehát Péter ezen a levélén bíztat minket, hogy vigyázzunk, hogyan viselkedjünk. Hú, ez nagyon nehéz tanítás ez, ugye? Nagyon kemény tanítás. Amikor igazságtalanul bánnak velünk, Péter azt mondja, hogy először szeliden, tisztelettudóan beszélünk, viszonozunk, amikor valaki így beszél velünk, vagy így bánnak velünk. A viselkedés és a szavunk nagyon-nagyon fontos. Erről van szó. És ebben a textusban Péter fog adni nekünk 3 okát, hogy miért figyeljünk, nem csak a viselkedésünkre, de ahogyan beszélünk másokkal. 3 oka, hogy alázatosan, szeliden beszéljünk másokkal, amikor ilyen helyzetbe kerülünk. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, kérjünk, hogy az Isten szóljon hozzánk. Mennyi atyánk, szeretnék elcsendesedni a te jelenlétedben, és feldolgozni ezt a nehéz textus, amely Péter ad elénk. Amikor olyan dolgok történnek velünk, ami nagyon fájdalmas tud lenni, olyan hirtelen tudunk haragudni, annyira bosszúálló vágy tud felmerülni bennünk. És most te hívsz minket egy totálisan más életre, egy radikális életre, ahol visszanőzünk az igazságtalanságok, a rágalmazást, a megszégyenítést, szeretettel, tisztelettel, szeliden. És Úr Jézus Krisztus, bevalljunk, hogy hányszor buktunk ezen, hányszor nem sikerült. De köszönöm, hogy te vagy az Isten a második esélynek, a harmadik esélynek, de vagy a kegyelem, de vagy az irgalom Isten, aki hívsz minket, hogy mi kegyelmesen bánunk másokkal. Én nagyon kérek, hogy szólj hozzánk, szólj az én szívemhez. Engedj, hogy tudjunk befogadni ezt a kemény tanítást. Formáld át minket, formáld át a népedet, hogy Jézus Krisztusra hasonlítsunk. Kérünk, taníts minket ebből a gyönyörű textusból, a dicsőségedre, Krisztus nevében. Amen. Akkor nézzük meg ezt a három okát, hogy miért is beszéljünk szeliden és tisztelettudóan, amikor mások így bánnak velünk. Péter az első ok azért mondja, hogy azért szeliden és tisztelettudóan beszéltek másokkal, mert ő szeretne kímélni minket több problémától. A következő versekben, a 10. vers és 11. versben Péter idézi a 34. Zsoltárt, amikor te problémában vagy, ne szaporítsd a szavakat, hanem 11. vers, mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjét jót. Keresse és kövesse a békességet. Péter bíztat minket. Ha szeretnél jó napokat látni, ha szeretnél boldogságban élni, békességben élni, akkor ne szaporítsd a szavakat. Ne vágd vissza. Ne úgy beszél, úgy, ahogy beszélnek veled. Nem menjél bele ilyen veszekedésekben, amikor megtámadnak igazságtalanul. Kövesd a békességet. Péter bíztat minket a 34. Zsoltár alapján. Ha szereted az életet, a jó életet, akkor ne szaporítsd a szavakat. A Zsoltárok tele van ilyen versekkel, amikor Dávid beszámol arról, hogy amikor ők rágalmaznák őt, vagy vádolják őt, vagy pletykálnak róla, ez neki nagyon fájdalmas. Nagyon sok Zsoltár erről szól. És Dávid hogyan tudta elviselni ezeket? Ezek az igazságtalanság, ezek a fájdalmas dolgok. Hogyan tudta nem visszavágni? Következő vers, 12. vers. Dávid bízott az Úrban, hogy Isten az ő menedék, aki megvédi őt. 12. vers. Megint idézi a 34. Zsoltár. Mert az Úr szeme az igazakon van, és a füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Dávid tudta ezt, hogy az Isten vele van, az Isten harcol érte. Lehet, hogy Péter éppen olvasta a 34. Zsoltár, amikor írta ezt a könyvet. Már láttunk egyszer, hogy Péter már idézte egyszer a 34. Zsoltár. Olvastuk az előtte való fejezetben, hogy azt mondta, hogy ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr. Emlékeztek erre, ugye? És Dávid pontosan tudta ezt. Ő átélte, ő tapasztalta. Ő nem csak beszélt Istenről, mint valamilyen távol Isten, hanem úgy, hogy beszéltünk erről, hogy lehet tudni, hogy a méz az édes, vagy lehet azt tapasztalni. És Dávid arra beszél, hogy ő tapasztalja az Istennek a közösségét. Tapasztalja, átéli azt, hogy mit jelent, hogy az Istenhez menekülök. Az Isten véd engem, az Isten velem van, szeret engem. És az Isten harcol értem. Az Isten az, aki véd engem. Dávid a Zsoltárokban sokszor így dicsekszik az Úrban, mert az Istenhez menekült. Éppen ezen a héten olvastam az 57. Zsoltárt. Tudnám idézni az 59. Zsoltárt, de ezt felolvasom nektek, mert annyira szép. És visszaadja azt, amikor a Dávid átéli az Úrnak a közösségét. Azt mondja 57. Zsoltárban, kész a szívem, Istenem. Kész a szívem arra, hogy énekeljék és zengedezek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztalak, Uram, a népek közt. A Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér. A hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Dávid tele van az Isten szeretetével. Belülről biztonságban van, kívülről tudja, az Isten vele van, és védi őt, és szereti őt. És amikor a Dávid így gyönyörködik az Úrban, akkor a gonoszságnak a terhét leesik az ő vállára. Megszabadul ettől az igazságtalanságok dolgok, amik történnek vele. Van egy hasonló vers, mint ez a vers, a második krónika 16:9, ezt mondja. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja az erejét az öveinek. Az Isten lát minden, ami zajlik ezen a világon. Az ő szeme minden lát, mindenkit lát, és tudja, amikor bajban van, akkor ő ott van, és kész van neked segíteni. Ott lesz, és megvéd téged. Következő versekben Péter bíztat minket, hogy ne féljünk, és tovább tegyünk jót. Következő versek 13 és 14. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésektől pedig ne ijedjetek meg se rettenjetek. Ez nem konfliktus kerülés, hanem egyszerű arról szól ez a tanács, hogy a mi szívünkben legyen az Istennek a békessége. Ne kerüljük a konfliktust, hanem először meneküljünk Istenhez, és Istentől kapjunk a békességet és a boldogságot. Tehát ez volt az első pont. Az első az, hogy amikor rágalmaznak, akkor az Úr legyen a menedékünk. Ne vágjunk vissza, úgy, mint Dávid, vagy Jézus nem vágott vissza, hanem emlékezzünk arról, hogy ha szeretjük a jó életet, ha boldogságban akarunk élni, akkor Péter biztos, kerüljünk ezeket. Ne vágj vissza, ne legyél bosszúálló, hanem meneküljünk az Úrhoz. Oké, ez volt az első. Nézd meg a második oka, amit Péter ad nekünk, hogy miért is alázatosan viselkedjünk, és szelíden és tisztelettudóan beszéljünk másokkal, amikor igazságtalanul bánnak velünk. A másik az, hogy azért, mert alkalmat nyit, hogy beszéljünk a mi hitünkről. Következő versek, a 15 és a 16. vers, ezek a leghíresebb versek a Bibliában, ami arról szól, hogy hogyan tegyünk bizonyságot. Innen származik az apologetika, vagy az apologia szó. Nézzük meg ezeket a verseket. Ellenben az Urat, 15. versről, ellenben az Urat, Krisztus, tartsátok szentnek a szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig, és ezt már olvastuk az előbb, ez pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyüljenek azok, akik gyalázak a ti Krisztusban való példás életeteket. Nézzük meg ezt a 15. versben. A 15. úgy kezdjük, hogy ellenben az Urat, Krisztus tartjátok szentnek a szívetekben. Amikor gondolkozunk azon, hogy tudok én venni egy nagy levegőt és nem visszavágni? Tudok én alázatosan, szelíden most viselkedni? Péter, az első dolog, hogy tekintsetek kire? Nem azt mondja, hogy Jézus, hanem Krisztusra, az Úrra. Krisztus, aki a királyoknak a királya. Krisztus, aki a mi Urunk. A mi példaképünk. Krisztusra tekintsünk, és viselkedjünk úgy, ahogy Krisztus viselkedett, aki volt a királyok királya, és nem viszonozta azt, amikor meggyalázták őt. Jézus Krisztus hív minket, hív engem, hogy kövessem őt, az ő példát. És amikor ezt látják, ez egy nagyon furcsa viselkedés, hogy most te nem fogsz visszavágni. Amikor valaki más látja ezt a furcsa viselkedést, ez kiveri a biztosítéket, nem fogják megérteni, hogy miért viselkedsz így, és fognak rákérdezni. 15. a másik része ennek a versnek. És legyetek készen mindenkor számot adni, vagy magyarázatot adni, és itt van ez a szó apologia, egy védőbeszédet, mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet, ugye? Rá fognak kérdezni, mi van veled? Nem vagy felháborodva? Nem háborodsz fel? Mi van? Nem értem. Furcsán viselkedsz, és nem fogják ezt megérteni. És rá fognak kérdezni, mi az az élő reménység, ami benned van, és itt ez a második hely, ahol Péter használja ezt a gyönyörű szép kifejezést. Nekünk van egy élő reménységünk, ugye? A mi reménységünk nem erről a világról vonatkozik. Nekünk van a mennyben a mi otthonunk. Mi nem vagyunk állampolgárok itt. És ez emlékeztet minket Krisztusra, mint a példaképünk. És az evangéliumról, az élő reménységünkről, hogy ez Isten országának a polgára vagyok, ugye? Mikor mások látnak a mi viselkedésünk, rá fognak kérdezni, és Péter bíztat minket a következő versben, 15b-ben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek. Bíztat minket, hogy amikor rákérdeznek, miért furcsán viselkedsz, miért így beszélsz, alázatosan rákérdeznek, mi az oka a de reményednek, és azt mondja, legyél kész. Legyél kész. Most mit jelent késznek lenni? Kész vagy megmagyarázni, hogy miért van élő reménységed. Nem csak azt mondja, hogy hát én a mennyországnak az állampolgár vagyok, nem, el tudod mondani, hogy miért? Miért van élő reménységed? El tudod mondani, kész vagy elmondani, hogy miben hiszel. És miért hiszel benne? Apologia, egy védő beszédet. Kész vagy elmondani az alapelvek, amit alátámasztanak a de hitedet. Az oka a reménységednek, a miért a de hitednek. Péter már erről volt szó. Az első Péter 2.9-ben bíztatott minket erre. Azt mondta, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságra hívott el titeket. Már volt olyan érzésed, hogy szeretnél fölmenni a tetőre és kiabálni egész Budapestre, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Péter erre hív minket, hogy mondjuk el, a szavak nagyon fontos, hirdessük, mondjuk el, kicsoda Jézus Krisztus, mondjuk el az evangélium. A szavak nagyon fontos szerepe van. Van egy mondatot, amit szokták idézni, amit nekem nem annyira tetszik, nem tudom, hogy hallottátok. Ilyesmit megy, vidd a jó hírt, és ha kell, akkor szavakat is használj. Hallottátok ilyesmit? Azt hiszem, hogy a Szent Ferencre tulajdonítják. Mert a Ferencnek nagyon fontos volt a szent élet. És itt ezek a versekben azt látjuk, hogy igen, nagyon-nagyon fontos az életünk. De Péter nem akarja elválasztani a szavainktól. Mind a kettő fontos, és Péter bíztat minket, hogy tegyünk bizonságot, merjünk beszélni Krisztusról, az életünkkel, a viselkedésünkkel, és a szavunkkal, ne válaszunk szét őket. Tehát kész vagy elmondani az evangéliumot, mások nem könnyű késznek lenni. Egy pár hét ezelőtt Amerikában van ez a műsor, már többször említettem Joe Rogannak a műsorja. Nagyon sok millió ember nézi ezt minden nap. És ez egy híres műsor vezető, ő beülöző stúdióban, és hív vendégeket, és ezen a műsoron ő hívott egy másik podcaster, vagy egy másik műsor vezető, és már régebben ott volt, csak az elmúlt évben ez a vendég, ő megtért. keresztényi vált ez az ember, és bejut a stúdióban a Joe Rogannak, és 8 millió ember előtt kezdett beszélni az ő új hitéről, hogy ő keresztényi vált. Joe Rogan kicsit, wow, most mi történt veled, barátom? Múltkor nem mit beszéltél velem. És a Joe Rogan kezdett rá kérdezni, és most te kinek tartod Jézus Krisztust? És miért hiszel Jézus Krisztusban? Olyan magas labdákat dobott neki, de ez az ember, ez egy új keresztény volt, és hiába egy brilliáns kommunikátor, nem könnyű 8 millió ember összeszedetten beszélni, és nem annyira jó válaszokat adott. Milyen lehetőség lett volna 8 millió ember előtt bizonságot tenni ez a hitéről, és próbált mondani pár dolgot, de nem annyira sikerült. Nehéz, nehéz készen lenni. Ez spontánul megtörtént. Ezen a héten Tünnivel jobb helyzetben voltunk. Nem 8 millió ember előtt kellett beszélnünk, csak a saját otthonunkban. És ezen a héten meghívtunk magunkhoz villanyszerelőt. Hogy javítsa a mi villanyi problémák, és sok volt, és nagyon sürgős volt, és ez egy egyedülálló srác, és nagyon kedves, és már többször jött hozzánk. Én csak egy kicsit beszéltem vele az évek során, de mindig Tünni nagyon sokat foglalkozott vele. És érződött, amikor jött ezen a héten, hogy nyitott volt. Azt is érződött, hogy most nehézségeken keresztül megy. Tehát nyitott volt beszélni. És amikor ott szerelte a villany dolgot, és nagyon ügyesen csinálta, brilliáns volt, ahogy kitaposta az utat, és most mi van itt, és kitalált, és megjavította, hihetetlen volt. De utána, hogy megcsinálta, akkor leültettünk az asztalon, és ebédeltünk együtt. Senki nem sietett, annyira jó beszéltünk vele, rákérdezett, nagyon interaktív volt az egész, és nyitott volt az evangélium, és Tünnivel mindent tudtunk elmondani neki a mi hitünkről. Adtuk neki kis Bibliát, nagyon jó volt. És ő mondta, hogy ezen fog gondolkozni. Tehát nagyon jó volt. Az Isten adja ezek a lehetőségeket, és arra hív minket, hogy legyünk készek. És azért örülök nagyon ennek az apologia klubunknak. Nem tudom, hogy tudtátok, hogy a mi gyülekezetünkben van egy apologia klub. És ez nagyon jó, mi egyszer egy hónapban találkozunk fent az irodában, mindig passzoljunk egymásnak ezek a Joe Rogan videókat, és minden másik nézzük meg, jöjjünk össze, és beszéljünk róla. Nem csak a sarokkő gyülekezetből vannak emberek, akik tartoznak itt, de itt a gyülekezetükben itt van a Kardos András, a Tomi, a Zoli, Hunyadvári Tibi, a Székely Pani, tehát többen vagyunk. És ha érdeklődik valaki, hogy hogyan lehet készen állni, hogyan lehet képzett lenni, hogy elmondjuk az evangéliumot másoknak, akkor beszéljetek velük. Beszéljetek velem, mert tudnák indítani még egy apologia klub, mert nagyon izgalmas. Itt szerepjátékok mennek, és gyakoroljunk, hogy hogyan lehet elmondani másoknak a jó hírt, mert Péter erre biztat minket. Az életünk és a szavak egymás mellett nagyon-nagyon fontos. Nézzük meg a harmadik okot, hogy miért is merjünk szenvedni igazságtalanul, és alázatosan tűrni az ütéseket, a verbális ütéseket, és szelíden és tisztelettudóan válaszolni. Következő vers, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszerre bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítettet lélek szerint. Minket, ez a vers rólunk szól. Krisztus miért szenvedett? Ő szenvedett értünk, mert mi vagyunk az igazságtalanok. Ez az evangélium. A harmadik oka, hogy miért ne válaszoljál igazságtalanul vissza, amikor igazságtalanul bántak veled, mert Krisztus nem csak a példaképünk, ez maga az evangélium. Maga az evangélium. Az evangélium a világ legnagyobb igazságtalanság dolog a világon, ugye? Áron követett sok bűnt, és az Istennek kellett volna neki igazságosan cselekedni. Megérdemelne az Istennek az ítéletét. De az Isten úgy döntött, hogy ő igazságtalanul fog bánni Áronnal. Nem fogja megbüntetni, nem fogja azt kapni, amit megérdemel. Hanem Jézusra fogja tenni. Most ez mennyire igazságtalanság. Ő, aki igaz volt, nem kapja meg azt, amit ő megérdemel. Az Istennek az áldása, hanem az Istennek az ítélet rajta van Krisztussal. A legigazságtalanabb dolog megtörtént Jézus Krisztussal. Ő megkapta az Isten ítélet, pedig azt nem érdemelte meg. Tehát ez maga az evangélium. És azért Péter hív minket, amikor igazságtalanul bánnak veled, egy kis apró dolog, ahhoz képes, amit de csináltál Isten ellen, és Isten igazságtalanul bánt veled, hát akkor azt kértőnök, hogy mi úgy bánok másokkal. Ne fizessünk vissza. Ez Isten nem igazságosan ítélt fölöttem. Róma 5:8 erről szól. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. Az evangélium a motiváció az egésznek. Átéltünk, hiszünk azt, hogy Jézus Krisztus miattam, értem, helyettem meghalt. Ő elviselte az ítéletet, és én igazságtalanul kegyelmet kaptam Istentől. És ezt akarjuk, hogy ezt tovább adjunk másoknak. Tehát ez a három dolog. Tehát legközelebb, amikor valaki igazságtalanul bánik veled, Márk vagy Dani, akkor gondolkozunk ezen a három okán. Várja, ez is miért is kér tőlem, hogy szelíden és tiszteletudóan szóljak az életemmel? És bíztad minket, ha szeretnél egy jó életet élni, békességben élni, akkor ne vágjál vissza, ugye? Hogy legyél csendben, maradjál csendben. És mi a másik? Legyél csendben, mert lehet, hogy az lehetőséged nyílik, hogy te elmondod az evangéliumot neki. Lehet, hogy ebben a rossz helyzetből lesz egy lehetőséged, hogy elmondod az evangéliumot, de élő reménységed. És a harmadik azért, mert Krisztus nem csak a példaképünk, hanem ő a megváltó. Az evangélium motiváljon minket. De most így lenne befejezni a prédikációt, de nem fogunk itt befejezni, mert van egy pár vers, amit muszáj nekünk megnézni, jó? Tehát nézzük meg a következő verseket. És itt van két vers, amit nagyon nehezen lehet megérteni. És az is baj, hogy a Biblia nem sokat beszél ezek a versekről máshol. Tehát olyan, mint a Péter csak kitér, gyorsan elmond egy pár dolgot, pár verset, és akkor tovább megy. És próbáljuk, hogy mit tudunk kezdeni itt a 19. és a 20. verssel. A következő versekben arról beszél, hogy miután Jézus feltámadt a halálból, mit is csinált. Jó? Tehát Jézus mit csinált a feltámadás után? Azt tudjunk, hogy visszament az atyához 40 nap után, de valahol más is ment. És a mi hitvallásuk, az apostoli hitvallás, mit mond? Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. És oda beteszi hitvallásban a feltámadás előtt. Tehát a halál után, mielőtt feltámadt a halálból, mielőtt visszament az atyához, alászállt a poklokra. 19. vers, nézzük ezt meg. Miután halálra adatott test szerint, de megelevenítettet lélek szerint, így ment el a börtönben lévő lélek lelkekhez is, és prédikált azoknak. Kik azok a lelkek, akik benne vannak zárva egy lelki börtönben? A Biblia nagyon keveset beszél lelki börtönről. Következő vers, 20. vers. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésékor. Akkor Jézus elment egy lelki börtönben prédikálni azok az embereknek, aki a Noé idejében éltek. Most kik ezek a lelkek? Mert nem mondja, hogy emberek, hanem lelkek. És az ugyanazok az emberek a két versben? Péter máshol hasonlót mond a második Péter levélben. Következőt mond, olvassunk el, második Péter a harmadik verstől, itt két verset fogunk felolvasni. És ugyanerről a lelkekről beszél, és a Noé idején megtörténteket. Nézd, figyeljünk meg. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el a kárhozatukat. Mert Isten nem kímélte a bűnben esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az ősi világot sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek a világát. Tehát olyan, mintha ezek a versek emberek lelkükről és bukott angyalokról van itt szó. A bukott angyalok meglettek ítélve, és börtönbe zárta őket az utolsó ideig, és az őskori világ emberek, akik Noé idején laktak, meglettek ítélve azonnal az özönvízzel. És akkor itt látjuk, hogy itt van egy párhuzam. Úgy, ahogy a Noé idején azok az emberek meglettek ítélve, és a következő versek a második Péterben ugyanarról kezd beszélni Sodoma és Gomorráról. Hogy amikor a Sodoma és Gomorra emberek voltak, akkor Isten hozta az ő ítéletet fölöttük. És ezt átértek és tapasztaltak, és a hasonlat az, hogy ugyanúgy ezek a bukott angyalokat, ők is átélték az Istennek az ítéletet. És ezek a bukott angyalok most börtönben vannak bezárva. Tapasztaltak, átélték az Istennek az igazságos ítéletet. A Biblia máshol beszél erről, hogy a bukott angyalok valamilyen bezárt börtönben vannak addig, ameddig Jézus Krisztus nem fog visszajönni. Igen, Jelenések 20, nézzük meg. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte 1000 esztendőre. Levetette az alvilágba, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldasztatnia majd egy kis időre. Wow! Ezek a versek arra beszélnek, hogy van egy 1000 éves millennium. És az én látásom szerint ez az 1000 éves, ez egy jelképes szám a történelemre. Mi most a történelemben idején vagyunk. És Isten, Jézus Krisztus, amikor ő meghalt, feltámad, ő akkor bezárta őket, az ördögök, a démonok, a bukott angyalokat, ítélet hozott fölöttük. És ezek a démonok most be vannak zárva a börtönben, megy a történelem, de visszajön Jézus Krisztus, és mit mond ezek a versek? Egy kis időre el fogja engedni őket. És hiszem, hogy mielőtt Jézus Krisztus visszajön, az ő másik eljövetel, egy kis idő előtte el fogja engedni ezek a démonok világszerte, és akkor nagyon nagy baj lesz ebben a világban. Nagyon nagy baj van most, hiszem, hogy ők irányítják és dirigálják sok mindent ezen a világon most, de börtönben vannak zárva, amit azt jelenti, hogy ők nem csinálhatnak, amit akarnak. Olyan, mint hogy egy porázon vannak. Csak azt csinálhatják, amit Jézus Krisztus megenged. Hol van Jézus Krisztus most? És ez az utolsó vers, az első Péter 3. fejezetek. Nézzük meg a következő utolsó vers, a 22. vers. Aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alá vetettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Jézus Krisztus most uralkodik, ő a király, minden megy az ő terve szerint. A gonosz lélek, a gonosz lelkek, az ördögök, a démonok be vannak zárva. Isten uralkodik mindenek fölött, és amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor nyilvánvalóvá lesz az ő uralkodás. Addig hiszünk benne, és tudjunk, hogy ő uralkodik. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg a jó hírt. Jézus Krisztus, köszönjük a te csodálatos életedet. Köszönjük, hogy eljöttél a világba, és alázatosan, szeliden feláldoztad magadat, értünk. Köszönjük, hogy magadra vett ezt az ítéletet, amit mi megérdemeltünk. Annyira jól ismerjük ezt az evangéliumot, hogy te vagy az engesztelő áldozat, de valahogy elfelejkezünk arról, hogy ez az egész egy nagy igazságtalanság, ami történt velünk. És ugyanakkor köszönjük azt az igazságos ítéletet, amit tettél a démonok fölött. És ők most fel vannak háborodva, mert mi kegyelmet kaptunk, irgalmat kaptunk. De Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy taníts meg minket, hogy mit jelent nem azzal visszélni, de kegyelmeddel visszélni. Taníts meg minket, hogy mit jelent alázatosan és szeliden és tisztelettudóan viselni, elviselni az igazságtalanságokat. Úr Jézus, mindannyiunk itt vagyunk, tudjunk, hogy hányszor nem sikerült az életünkben, hányszor felháborodtunk, mert egy legkisebb dolgon, amikor vezetünk egy kocsit vagy valamit, a legkisebb dolgon tudjunk felháborodni. És olyan messze vagyunk sokszor a szelídségtől és az alázatosságtól. Bocsáss meg, Úr Jézus Krisztus. Bocsáss meg, amikor közben igyekszünk téged követni, mint a mi példaképünk, mint a mi Urunk, olyan sokszor búgunk. Olyan távol vagyunk tőled. Kérjünk, hogy így, a te szent lelkeddel légy velünk. Taníts minket, mutasd meg nekünk ezt az utat. Biztos, bátorítsd a te ígérén keresztül, hogy merjünk ezek az ütéseket kapni, és nem visszavágni. Taníts meg minket alázatosan beszélni. Taníts meg minket áldást mondani. Taníts meg minket jót tenni másokért. Segíts nekünk, hogy a te néped legyünk alázatosan, szeliden téged képviselni ebben a bűnben esett világban. Köszönjük, hogy ezt kérhetünk, de nagy kegyelmedre nézve az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.